Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! Kis Robert Riárd vagyok, a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Dél-Olaszország a mai célpontunk, de hát Dél-Olaszország is meglehetősen komoly terület sokaság, úgyhogy ezen belül inkább a csizmának a sarkát mesélem el Önöknek. Olaszország olyan, hogy akárhányszor ellátogatunk valamelyik olasz területre, szinte biztos, hogy nem fogunk unatkozni. Minden város gyönyörű, jó a klíma, és az ételek közül is kiválaszthatjuk azt, ami nekünk igazán tetszik, úgyhogy szerintem mesés választás egy olaszországi kirándulás, szerintem nehéz igazából mellé fogni. De hát olyan városokat is megnézzünk, ami rendkívüli módon tetszik nekem, ilyen például Gallipoli. Na most, ha arra gondolnak, hogy hát igen, itt volt a nagy csata, nem, az Törökországban volt, ott is van Gallipoli nevezetű terület, de egy nagyon-nagyon hangulatos dél-olasz kisváros Gallipoli. Ha májusban ide látogatunk, akkor már bőven találkozhatunk turistákkal, keskeny utcácskák vannak, és tényleg nyitott ablakok, ajtók, hihetetlenül barátságos és rendkívül hangulatos. A katedrális mellett van egy palota-szerű épület, az is nagyon jó, bőven van látnivaló. Az óváros az nem olyan, mint egy átlagos településen, hanem van egy 1500-as években épült híd, és Gallipoli új város részét összeköti az óváros. Egy szigeten van tulajdonképpen az óváros, mondva egy híd köti össze, tehát igazából a hídet, hogyha számoljuk, akkor van egy élő kapcsolat, de az óváros az, ami tündéri. Nagyon szűk kis utcácskák vannak, apró kis terek, fehér, általában majdnem mindegyik ház, de van közöttük ilyen sárgás is, de nagyon-nagyon jó ez a hangulat is. És gyönyörű épületeket találunk itt, barokk házakat, reneszánsz házakat. Egy részük az szálláshely, egy részükben a mai napig laknak. És ami még érdekes, hogy míg ha Bariba látogatunk, akkor azért van jó tengerparti szakasz, meg van olyan is, ami egyáltalán nem jó, sőt, hát talán ez utóbbiból van több, ami nem annyira ilyen Maldív-szerű. Gallipoli környékén viszont vannak kellemes kis partszakaszok, bár a legjobb partszakasz talán az olasz Maldív ott Dél-Olaszországban, de Gallipoli sem rossz. És valóban érdemes ide ellátogatni, mert meg emellett esténként óriási a hangulat, mondjuk júliusban, augusztusban, Gallipoliban. A várfal mellett visz egy út, és az óbárost belül is körbesétálhatjuk. A kikötő is tündéri, van egy aranyos kis vitorlás kikötő, ez is nagyon-nagyon jól néz ki, úgyhogy valóban van látnivaló bőven. A kis rondella, a körbástya, mesebeli. Úgyhogy Gallipolit mindenképpen ajánlom azoknak, akik Dél-Olaszországot szeretnék felfedezni. De ugye mondtam már, hogy az olasz Maldív, az vajon micsoda? Nos, sokan azt mondják, hogy olyan itt a víztükör, meg olyan a tengerpart, mint a Maldív-szigeteken. Én nagyon sokszor voltam a Maldív-szigeteken, mert talán Magyarországon a kereskedelmi televíziózás kezdetekor az első filmek egyikét én forgathattam a Maldív-szigetekről, hát nyilván előtte már biztos sokan dolgoztak itt, de amikor nyíltak ezek az új resortok, akkor meghívtak, hogy ezeket mutassam be. Egy sziget, egy szálloda a Maldivon, hát akkor még ez csodaszámba mentem, és érdekes filmeket készítettem, utána már rengeteg született ezekről, meg hát a mai modern technika már arra képes, hogy akárki egy mobiltelefonnal elmegy, már 4K minőségű filmet készít, úgyhogy akkor még ez újdonságnak számított, és gyönyörű valóban a Maldív-szigetek. Hát az olasz Maldív, az jól néz ki, van fehér homok, de az nem egészen olyan fehér homok, mert a Maldív-szigetek korallzátonyában az az érdekes, hogy ezek lényegében korall állatkák millióinak a szerves része, és abból keletkezik a homok. Itt ezen a tengerparti szakaszon is gyönyörű fehér homokot találunk, de nem annyira fehér, és nem olyan zöldes a víz. Tehát a Maldivon zöldes a víz, hogyha a legtöbb helyet nézzük a part közeli területeken, és az ilyen édenivé varázsolja az egészet. Itt az olasz Maldívnál, az európai Maldívnál, amit ennek hívnak, itt azért ilyen türkizes a víz, tehát nem teljesen ugyanolyan. De azért gyönyörű. Azt el lehet mondani, hogy tudunk olyan fotót csinálni, mint hogy a trópusi üdülőparadicsomban lennénk valami trópusi szigeten az Indiai-óceán környékén, tehát lehet olyan képet csinálni, de azért összességében nyilván nem teljesen olyan, attól még szép. Azért az olasz Maldivról csak annyit, hogy drága viszonylag a nyugágy, bár hozzáteszem, le is tehetjük a törölközőt között, és arra is ráülhetünk, viszont az is igaz, hogy egy picit nekem valamilyen kis tengeri bármi az megcsibdeste így a lábamat errefelé, de hát nyilván ebből nem lehet azt a következtetést levonni, hogy az ne lenne csodálatos ez a partszakasz. Az európai Maldiv kifejezést egyébként Pescolúze nevű tengerparti szakaszra szokták leginkább használni, ahol türkiz a víz, lassan mélyül a part, úgyhogy ha gyermekkel vagyunk, akkor is ideális, érdemes ide ellátogatni. Nincsenek itt épületek, tehát ne úgy képzeljék el, hogy jobbra-balra épületek sokaságát látjuk, hanem valóban nagyon szép a természeti környezet. Autóval érdemes jönni, mert tágas parkoló van, de hát más opciónk azért annyira nincsen, úgyhogy ha itt fel akarjuk fedezni az olasz Maldív strandját meg a környéket, akkor azért autót érdemes bérelni. Visszatérve egy kicsit Gallipolira is, vacsorára az olasz Maldívról esetleg visszaugorhatunk Gallipoli környékére, mert este hihetetlenül hangulatos, és kipróbálhatjuk a polipfasírtot, vagy a tengeri sün ikráját. De hogyha nem akarunk túlságosan messzire menni Gallipoliból, egyébként itt is van a Baia Verde, ami homokos part, és ez is jó hely a pihenéshez, tehát nem kell feltétlenül messze elmenni, itt is tudunk tökéletesen strandolni. De egy védett kis öblöcskét is találunk Gallipoli mellett, az óváros falainál. Itt kicsit azért olyan az érzésünk, hogy hát nincsen végtelen terület, mert zárt maga ez a rész, a homokos rész az nem annyira széles, viszont ott vannak a középkori városfalak. Tehát ez azért érdekes, mert nem az a Maldív hangulat van, de olyan látványos az egész, hogy mesebeli maga a háttérben húzódó városfal, meg a rondella, meg az egész város. És hát itt aztán tényleg vannak bőven kávézók, meg éttermek, az olasz Maldívnál azért annyi nincs. Ha egyébként Dél-Olaszországba utazunk, akkor elmehetünk akár egy strandtúrára is, mert itt vannak homokos strandok bőven, meg vannak kavicsos strandok is, és gyönyörű sziklás részek is, mesebeli kis képződményekkel, vadregényes sziklákkal, smaragdzöld vizet is találunk, bár mondom, az azért nem Maldivos, mert ott meg ilyen kis moszatszerű valamik vannak alul, tehát azért nem tökéletes, de olyan tengerparti strand is van itt Dél-Olaszországban, itt a Csizma sarkánál, ahol egy sziklába vájt lépcsőn lehet lemenni. Meg olyan is, ahol vaslétrán lehet leereszkedni, és akkor a tiszta vízbe így fürödhetünk. Hát nyilván ez azért nem egy homokos part, de ilyen is van. Gyönyörű átlátszó a víz. Vannak üdülőfalvak is, és van olyan rész, ahol az üdülőfaluban tényleg megszállhatunk, és utána felkereshetjük a sziklás parti részt. Dél-Olaszországban a Torre Gauzeto az egy természetvédelmi terület, ennek a környéke, és itt nincsenek strandbárok, meg napernyők, viszont nagyon tiszta a víz. Úgyhogy itt snorkelezni érdemes, tehát búvárszemüveggel és pipával, hogyha elkezdjük a tenger alját, meg a tengert szemlélni, akkor biztos, hogy találunk halakat, gyönyörű halakat, tengeri csillagot, rákokat. A strand környéken, ahol lehet fürödni, ahol lehet vízbe menni, is van természetvédelmi rész még, és itt valóban, mivel hogy nem engedik az építkezést, ezért tényleg egy kicsit átérezhetjük, hogy milyen lehetett korábban a dél-olasz területek élővilága akkor, amikor még nagyrészt beépítetlen volt ez a terület. Ha aztán innen autóval tovább jövünk Gallipolitól egészen Otranto irányába, akkor meg látjuk az olajfákat, még tovább meg a szőlődűnéket is, úgyhogy ez is paradicsomi kirándulás lehet. Bár nem mindegyik partszakasz lehet olyan, mint az európai Maldív part, de attól még van bőven érdekes partszakasz itt Dél-Olaszországban, a Csizma sarkánál. Van egy rész, ahol a sziklák tetejéről ugrálókat lehet nézegetni. Nem mindig persze, hanem az egyik nagy energiait a gyártó, ugye szervezett ilyen eseményeket, és akkor ilyen lehet nézegetni, hogy hogyan ugrándoznak a sziklatetéről azok, akik ezt bírják. Láttam róla sok felvételt, végül is, amikor itt voltam, akkor ide nem jöttünk el, de megnéztem felvételem. Viszont magát a strandot azt megnéztük, de pont akkor nem ugrott senki sem. Hát azért annyira nem voltam merész, hogy én ezt kipróbáljam, de igazából még annak is örülök, hogy nem kellett drukkolnom, hogy na mindenkinek sikerüljön. Van olyan rész is, szintén a Csizma sarkának közelében, ahol a Torre San Giovanni, ugye nagyon-nagyon ismert és híres tengerpart, mert hogy történelmi jelentőségű helyszín is, és komoly történelmi események, csaták voltak itt, meg kalosztámadások miatt is építettek ide egy 8-szögletű tornyot, úgyhogy ez is érdekes. Van egy hely, úgy hívják, hogy a törökök öble, mert hogy a 15. században itt szálltak partra, ott rajta ostrom előtt a török harcosok. Itt is szoktak fürödni. Bár annyira nem fehér homok, hanem inkább barna, sötétebb a homok, de homok van, meg a víz sem olyan, hogy azt mondjuk, hogy sose láttunk még ilyen szépet, de összességében azért érdekes. Ilyenkor már nyugodtan lehet fürödni a bátraknak, mert akik bírják a hűvösebb vizeket. Májusban már hibátlanul lehet fürödni, hát nyáron szinte meleg a víz, de még szeptember-októberben is meleg a tenger, még november elején is. Ha valaki októberbe jön ide, akkor alig találkozik már turistával, de mégis jó idő van. De hát persze a frekventált területeken, Otrantóban, Gallipoliban, Bariban azért van ilyenkor is turista, mindig van szinte, de a legtöbben júliusban, augusztusban vannak. Bari repülőterén már találunk bőven autókölcsönzőket, és hát akkor itt érdemes ezzel élni, mert akkor tudjuk igazából felfedezni a délolasz területeken, hogyha a kocsival megyünk, a tengerparti szakaszokat máshogy nagyon nehéz elérni. Taxizni is lehet persze, csak az rémségesen drága, hogyha fogadunk valakit és kísérgetnek, hát nem maradunk annyi időt ott, ahol szeretnénk. A Santa Maria di Leuca önmagában egy érdekes úti cél, de itt van Olaszország második legmagasabb világító tornya is, ez is jól néz ki, úgyhogy ezt is érdemes mindenképpen megnézni. Tehát meséltem Gallipoliról, meséltem az olasz Maldívról, még van egy kis település, amit én nagyon szeretek, Porto Cesareo. Itt eltöltöttem 8 napot a feleségemmel, Flórával, és kellemes, nyugodt tengerparti szakasz van itt, kis, homokos rész, nem túl nagy. Tehát pici tengerpartja van, de homokos, nyugodt a víz, tiszta, teljesen kristálytiszta, viszonylag jó szállásokat találtam, este pedig egy kis aranyos utcácska, de pont erre arra elég, hogy jól érezze magát az ember, mert vannak fagyizók, éttermek, kis szuvenírboltok, de tényleg amire kell, és átérzem azt a nyugodtabb hangulatot, amikor nem 1000 turista van, hanem nem tudom, csak 300, mondjuk ekkora helyen az is bőven elég. Úgyhogy Porto Cesareo is nagyon bejött nekünk, tehát nyilván Otranto meg Gallipoli az, ami látványos, valaki ide látogat. Egyébként Gallipoli meg Otranto szerintem a kedves hallgatóknak, legalábbis a többségnek jobban tetszene, mint maga Bari, mert hát Bari inkább olyan nagyobb városos jellegű, 300 ezer lakosa van, ugye majd a műsor második felében fogok Bariról is mesélni. Otrantót még görög telepesek alapították. Az utolsó bizánci fennhatóság alatt álló városok egyike volt, a normannoknak csak 1068-ban sikerült elfoglalniuk. Komoly csata volt itt, ugye az 1480-as években többször megpróbáltak ide jönni a törökök, végül az Ahmed Pasa által vezetett török flotta vette ostrom alá, és el is foglalták a várost. A csatában a törökök 12 ezer embert megöltek. A törökök aztán kiválasztottak 800 lakost, felvitték Minerva hegyére, és azt mondták, hogy hát vagy áttérnek az iszlámra, vagy lefejezik őket. És nem tértek át, úgyhogy lefejezték őket. A koponyák meg a csontok az otrantói katedrális falain vannak a mai napig. Úgyhogy ez eléggé elborzasztó történet, de ugyanakkor megható és érdekes is. De hát több más otrantói csata is volt, mert hogy az első világháború idején is az otrantói szorosban komoly csaták voltak. Az osztrák, magyar és olasz fél egyaránt, meg franciák és angolok is egy időben, szóval nagyon komoly hadászati cselekmények folytak folyamatosan, Mert pedig azért, mert itt a tengeralattjáróknak volt egy ilyen kis kijáró a földközi tengerre, és hát mindenki akarta ezt a helyet birtokolni, úgyhogy nagyon komoly tengeri csaták voltak errefelé az átjáró ellenőrzése miatt. Nagy csaták is voltak, nagyobbak is voltak. Volt, amikor az Antant győzött, aztán az osztrák-magyar sereg győzött, aztán utána megint az egyik, megint a másik, de érdekes egyébként, hogy a legnagyobb csatában, a harmadikban, ott Horthy Miklós vezetésével győzött egyébként az osztrák-magyar-német sereg. A negyedik otrantói csata az pedig azzal járt, hogy a Szent István hajót elsülyeztették, ugye ez volt a legnagyobb osztrák-magyar monarchia hajó. Otrantóban maga az erődítmény érdekes, a kastély, az aragonese Castello, akkor a katedrális, ami 1088-ban épült. Aztán később kibővítették, átépítették, gyönyörű rózsablakokat helyeztek ide, és hát a katedrálishoz csatlakozik egy kolostor és egy könyvtár is. A Szent Péter templomban bizánci freskókat találnak azok, akik ide látogatnak, de a Torre Pinta katakombákat is érdemes megnézni. Úgyhogy Otranto történelmi város, az átjáró miatt nagyon sok tengeri csatával, a törökök ostroma miatt borzasztó szárazföldi csatákkal és ugye lefejezésekkel, mártírokkal, elképesztően régi normankori épületekkel, legalábbis az épület egy része, az eredeti épület része, az normankori ugye sokszor átépítették, de akkor épült először a katedrális alapja, meg az első alsó része, a várral, és olyan éjszakai hangulattal, hogy jó magam is többször megfordultam itt, mert amikor Porto Cesaróban laktunk a feleségemmel egy hosszabb nyaraláson, akkor esténként Otrantóba jöttünk, mert Gallipoliba is voltunk, Otrantóban is, Bariban is, mindenhova délután, késő délután eljöttünk, és Otranto annyira tetszett Flórának is, hogy mondta, hogy hát ide megint jöjjünk vissza, mert annyira kis hangulatos hely, és valóban a kis várfalakkal, utcácskákkal, az esti szórakozásokkal, az utcazenészekkel, a kapucsinóval, a kávéval, mindennel együtt valóban egy június, július, augusztus, de még szeptember eleje is este valami fantasztikus itt ajánlom azoknak, akik esetleg Dél-Olaszországba vágynak, mert tényleg egy itteni kirándulás az nagyon-nagyon jó élmény. De úgy összességében tényleg akárhova megy az ember Olaszországba, biztos, hogy talál olyan helyet, amire azt mondja, hogy tündéri, aranyos vagy történelmi látnivalókban bővelkedik. A Bari és környéke, Otranto, Gallipoli, Olasz Maldív valóban különösen sok látnivalóval büszkélkedhet. Érdekes egyébként, hogy a híres kalóznak, Barbarosszának is sikerült elfoglalnia egy időben Otrantót és az erődöt, de aztán viszonylag hamar kiűzték őket. Volt olyan időszak, amikor a franciák a város kikötőjébe a flottájukat pihentették, de aztán ugye Napóleon elbukott, és előfordult az is, hogy a nápolyi királyságon belül Otranto az otrantói hercegnek adott otthont, mert hogy hercegi rangra, hercegségi rangra emelték Otrantót, és hát az otrantói vezetőt pedig Otranto hercegévé nevezték ki, Napóleon sógora. Egyébként az, aki az első otrantói herceg lett, Napóleonnak köszönhetjük ezt is. Nem laknak itt túlságosan sokan, 10 000 alatti a népesség száma, de ami érdekes, hogy azért nagyon hosszú ideig emelkedett. Hát most már azért az állandó lakosok száma az inkább stagnál, de amikor itt vannak a turisták, akkor mindig azt érezzük, hogy sokan vannak, mert azért a túlturizmus itt is egy kis problémát jelent, de nem annyit, mint mondjuk Velencében, vagy Barcelonában, vagy Dubrovnikban. A tavaszi időszakban gyönyörűek a virágok, ősszel pedig vannak finom fügefák, meg innen nem messze olivaligeteket is találunk. Valóban elbűvölő a kirándulás nem csak a városban, hanem a város környékén is. Olaszországba fogunk ma utazni, Bari városába, ami Dél-Olaszország nagyvárosa, Nápoly után a második legnagyobb, és érseki székváros is. Egyre több magyar turista érkezik ide, jó magam is a környékét alaposan bebarangoltam, úgyhogy mindenképpen érdekes műsort ígérhetek. Van egy kedves barátom, ő azt mondta, hogy amikor csak teheti, elmegy Olaszországba, mert annyira mesés tájak vannak itt. Nos, megerősítettem, hogy ugyanígy teszek, és amikor a legkülönbözőbb tartományok még meghívták a magyar újságírókat, akkor imádtam ezekre a tanulmányutakra járni, és Rómában is rengetegszer megfordultam. Emilia-Romagna tartomány volt, amelyik a legtöbb magyarországi újságírót fogadta talán, tehát rengeteget jártam tényleg Rimini környékén, Bibione környékén. Igazából alig volt olyan esztendő, mint egy 20 éven át, hogy nem mentem volna Olaszország valamelyik tájára el újságíróként, és tényleg nem csak a nagyvárosokat jártam be, hanem keresztül kasul szinte minden itáliai tájat, és még persze így sem mondhatom azt, hogy igazán ismerem, de nagyon sokat voltam. Cinque Terre például, amikor még nem volt ennyire felkapott, La Spezia környéke, Toszkána, rengeteget meséltem már erről, Gubbio, Assisi, Rimini, a Malatesta család fantasztikus birtokai, Nápoly, a Sorrento környéke, a Félsziget környéke, Capri, hát mesebeli vidékek vannak itt, Amalfi, Positano, és akkor még nem meséltem a szigetekről, még ugye Caprin kívül ott van a Nagy-sziget, Szicília, de hát rengeteg más kisebb is, igazi gyöngyszemek sokassága. Most egy olyan érdekes vidékről mesélek, dél-olaszországi területről, ahová a repülőjáratnak köszönhetően egyre több magyar érkezik. Bari állandó lakosainak száma nagyjából 300 ezer fő, egy picit talán több, a nyári időszakban mindig többnek is érezzük. Oktatási központ, meg ipari központ, és már a római időszakban is komoly városnak bizonyult, és kereskedelmi központnak is. Érdekes az is, hogy Mirából a városba hozták Szent Miklós ereklyéit, úgyhogy Európa jelentős keresztény központjává vált, és ezeknek az ereklyéknek az elhelyezésére építették fel az egyik bazilikát, ami a román kori építészet legszebb alkotása. Aztán aragóniai Izabella, milánói hercegnő is uralta a vidéket, még a 16. században, de a város szellemi élete mindig is kimagaslónak bizonyult. És azt se felejtsük el, hogy egyébként lényeges kikötőváros a személyforgalomban is, meg a teherforgalomban szintén. Hogyha Bariban látogat valaki, egy dolgot tudok tanácsolni, amellett, hogy azért nyilván megnézi a híres bazilikát, a híres román stílusú bazilikát, nyilván a legfontosabb dolgokat, a régi várost, a régi és az új kikötő közötti félszigeten lévő várkastélyt megtekinti. Vannak kötelező dolgok, ugye a templomok, a katedrálisok, a kis hangulatos kikötői rész, ezeket mindenképpen érdemes megnézni, de amellett érdemes mindenképpen Dél-Olaszország többi részére is kirándulni, mert hogy Bari tényleg tökéletesen alkalmas arra, hogy pár napot itt eltöltsünk, de ha már itt vagyunk, akkor nekem a nagy kedvencem Otranto, meg Gallipoli. Tehát ez két olyan település, hogy a nyári időszakban valami mesebeli a hangulat, főleg naplementekor, amikor a várfalak környékén rengeteg a turista, meg a helybeli, és valóban hangulatos kis éttermek sokasága között sétálgathatunk az ódonfalak között, és az épületek is olyanok, hogy az épített törösség ámulatba ejtő, a várfalakon kívül kisbástyák, nagybástyák, rondellák, üzletecskék, macskaköves utcácskák, kikötő, gyönyörű tenger, tehát tényleg Otranto és Gallipoli szerintem ahova érdemes kirándulni Bariból. És van még egy másik olyan hely, ahol meg kellemesen homokos a part, és akkor is érdemes ide eljönni, hogyha kisgyerekkel utazunk, ez Porto Cesareo. Porto Cesareo tényleg nem túl nagy település, este azért van egy kis utcáska, ahol úgy érezzük magunkat, mint Riminiben vagy Bibionéban, azzal a különbséggel, hogy Riminiben meg Bibionéban sokkal nagyobb az élet, mint Porto Cesareóban, de azért itt is van egy ilyen kis strandoska, tehát ilyen kis mini aranyos kis település, de tényleg jó. Hát, hogyha csak Bariba jönnek, akkor nem biztos, hogy Porto Cesareo annyira érdekes lenne, akkor marad Otranto meg Gallipoli, és a déli részen találjuk még az olasz Maldív nevezetű helyet. Azért ez nem a Maldív-szigetek, tehát persze zöldes, türkizes a víztükör, de a homok nem egészen ugyanaz, ugyanakkor nagyon szép. Itt egyébként a környéken nincsenek épületek, csak olyan kiszolgáló helyek, ahol tudunk inni, valót venni, meg ennivalót, meg hát vannak persze nyugágyak, meg napernyő, de összességében itt a természet maga, ami érdekes. De hogyha nem megyünk sehova se, hanem itt maradunk Bariban, akkor is érdekes azért az olaszországi kirándulás, mert hogy bőven láthatunk itt érdekességeket. A normann hódítások egyébként a helyi építészetben is komoly változásokat jelentettek. Én mindig is imádtam a vikinges filmeket, és figyeltem azt, hogy Ragnar Lodbrok éppen miket csinál, meg az ő uralkodó társai éppen hogyan próbálják meg a területeket meghódítani, meg Párizst hogyan foglalják el, meg Angliát, meg Merciát, és hát ugye utána, amikor aztán Rollo a testvére, vagy Rollo, elfoglalta a mai Normandiának nevezett területet, hát akkor ugye az északiak innen is, meg a norvégiai területekről is, hát nagy számban elindultak Dél-Itáliába is, és hát itt is bizony elfoglaltak komoly területeket, és hát az ő hatásuk is jelentkezett az építészetben. Aztán utána, amit még nagyon sokszor látunk itt Bari környékén, az a romantikus épületek, mert ez is fontos volt mindenképpen, és a virág- és állatmotívumok is jellegzetesek még a legkülönbözőbb helyeken. Van egy olyan stílus, amit úgy hívnak, hogy apuliai romanika, az is nagyon-nagyon érdekes, érdemes róla olvasni. De hát nem kell feltétlenül az útikönyveket lapozgatni vadul, hogyha itt vagyunk, mert csak úgy sodródunk az eseményekkel, az is jó Bariban. Van egy nagyon jó kis régi város rész, és a régi és új kikötő közötti félszigeten, a régi városfalak által határolt területen találjuk. Itt van egy városfal maradvány is, a keleti part mentén pedig a promenád. Az óvárosban érdemes megnézni a Szent Miklós, a San Nicola bazilikát, a San Sabino katedrálist, a templomok közül még jó párat találunk, amit szerintem amúgy is észre fogunk venni a séta közben. Van egy kolostor, az érseki palota szintén olyan, hogy érdemes megnézni, és hát a Normann kastély, ez is fotótéma mindenképpen. Van egy olyan negyed, amit úgy hívnak, hogy Muratiano, az óvárostól délre találjuk, és Murat nápolyi királyról kapta a terület a nevét, aki úgy döntött, hogy tovább kell építkezni, mert hogy nem volt elég lakása az itt élőknek, és nagyon zsúfoltak voltak a meglévő lakások, úgyhogy komoly építkezésekbe kezdett. Rácsos szerkezet persze, az újépítésű nagy területekre jellemző mindig ez a rácsos szerkezet, nem bonyolítják túl. Így született egyébként anno New York is, aztán még inkább Brazília város, aztán a különböző arab városok is sokszor rácsos szerkezetűek, hát nem mindegyik, nem mindig van olyan város, és amit úgy építettek úgy, hogy rénszarvas formájú lett. Ez Rovaniemi egyébként Finnországban. Minden esetre itt Muratiano az rácsos szerkezetű lett, és ez volt az első olyan negyed, ami a középkori városfalakon kívül épült Bariban. Az 1800-as években történt mindez, az 1800-as évek elején, és elkezdtek palotákat is építeni, nem csak házakat, lakásokat, hanem ha már épül egy új negyed, hát akkor legyen nekem is ott valami szép házam, gondolták azok, akik megengedhették maguknak, hogy ne csak egy egyszerű szép ház legyen, hanem olyan csoda, amit manapság már palotának hívunk. Úgyhogy valóban központi terek is létesültek, és a későbbiekben pedig még a Bari Tudományegyetem hatalmas épülettömbjét is itt helyezték el. Nagyon elegáns negyed lett belőle, és itt van manapság a bevásárló utcák legjobbika is, a Via Sparano. Itt a legkülönbözőbb luxus termékeket találjuk a boltokban. De van egy orosz templom, amit sokan megnéznek, színházak és izgalmas kulturális élet, úgyhogy ha ide eljön valaki, akkor azt gondolom, hogy nem fog unatkozni. De nagyon sok egyetem van egyébként Bariban, van műszaki egyetem, van úgynevezett mediterrán szabad egyetem is, ami egy magánegyetem, jogi kara van, meg gazdasági kara is, tudományos intézetek, mezőgazdasági kutatóintézet, tehát ha valaki szeretne ide ellátogatni, akkor nagyon sok olyan csereprogram van, hogy akár el is juthat ezek keretében is. A múzeumok közül a legtöbben talán a városi képtárat látogatják, ami egyébként nem annyira régi, mert hogy főleg helyi szervezetek gyűjtöttek össze festményeket, és innen kaptak anyagokat, meg nápolyi, meg római múzeumok adományaiból, de hát érthető módon azért azokat adták ide, ami azért másutt annyira nem kellett, tehát kétségtelenül látunk sok csodát, de azért nem egy ufici képtár. Van nagyon komoly régészeti múzeum, ahol a rómaiak idejéből származó leleteket állítottak ki, de vannak még bronzkori izgalmas kis maradványok is, ami szerintem ennél egyébként egy átlagos turistának azért inkább olyan, hogy na, ezt mindenképpen érdemes megnézni, az a bazilika kincstára, mert hogy van egy olyan múzeum, ami a bazilikának a kincseit mutatja be, és hát itt van a templom, a Szent Miklós templomnak az építéséről és történetről szóló kiállítás is. A San Sabino katedrális, valamint más templomok kincseit kiállították az úgynevezett Székesegyházi Múzeumban is, úgyhogy ide is elmehetünk. Itt találunk még egy 11. századi pergamentekerset is, amin liturgikus húsvéti szövegek vannak. A Várostörténeti Múzeumban főleg térképeket találunk, meg régi dokumentumokat. A Néprajzi Múzeum az már egy kicsit attraktívabb. Érdekes, hogy főleg egy mozambiki gazdaságnak a dolgait találjuk itt, hogy mit is csinálnak Mozambikban. Egyébként azért, mert hogy Mozambikban voltak azok a szerzetesek, akik alapították aztán a múzeumot, miután az 1970-es években hazajöttek. Úgyhogy Mozambik Múzeum egy picit, ugye elsősorban ez a néprajzi múzeum. Van egy nagy akvárium is, és hát állítólag most éppen néha szakaszosan bezárják, mert felújítják, de botanikus kertet is találunk Bariban, meg állattani múzeumot. Ezek főleg ilyen preparált dolgok. A Földtudományi Múzeumban pedig a Föld keletkezését mutatják be. Összességében azért Bari múzeumainak világa nem olyan, hogy azt mondjuk, hogy mondjuk az Ermitázsal vagy a British Múzeummal vetekszik. Kívülről érdemes megnézni a templomokat, és esetleg az egyik, mondjuk a székesegyházi kincsestárba bemenni, és ott azokat megcsodálni, de hogyha valamelyiket kihagyják, akkor azért nem gondolom, hogy egy átlagos turistának elvonási tünete lesz. Ugyanakkor érdekes színházakat találunk, és van olyan, ahol a nápolyi barokk zenét is meghallgathatjuk, mert tényleg pazar előadások vannak. A város legjelentősebb ünnepe a Szent Miklós ünnep, május 7-e és 10-e között van, és zarándokok ezrei látogatnak el Bariba a Szent Erekjéihez, ugye a Szent Miklós Erekjéihez, Szent Miklós sírjához a bazilikában, és díszmenetben a mólóra viszik ilyenkor a Szent Szobrát, ahol a püspök áldást mond, majd a szobrot egy hajón körbe viszik a kikötőnél. Bemutatják a manna csodát is, mert hogy Szent Miklós csontjaiból egy tiszta váladék folyik, amit minden évben egy urnába összegyűjtenek, és aztán a híveknek ezt bemutatják, és sokak szerint ez gyógyító tulajdonságokkal rendelkező manna, és vízzel felkeverik, és aztán szétosztják a hívók között, úgyhogy ez is ilyenkor történik. Az utolsó napon aztán a Szent Szobrát viszik körbe, és a Piazza del Ferrarese és a bazilika közötti útvonalon van ilyenkor nagyon komoly körmenet. Aztán van még egy másik ünnep, december 6-án Szent Miklós halálának évfordulóján, de a nagyon nagy ünnep az a május 7-e és 10-ei ünnepség, és akkor több napon keresztül rengeteg-rengeteg zarándokot is fogadnak. Éhesek nem maradunk, hogyha Bariban látogatunk, az biztos, rengeteg étterem van, és a tészták, a tipikus olaszos ételek azok, amelyek jellemzőek. Hát itt aztán, hogy kapribogyó meg olívaolaj lesz, az biztos, de szalonnás dolgokat is kaphatunk, meg hát a mozzarella mindenütt ott van, a hal, a halételek, a tengergyümölcsei, a bárány, az azért nagyon jellegzetes. És kagylót is persze bőven nehetünk, meg jóféle borok is vannak a környéken. Borvidéknek számít a környéken több terület is, úgyhogy bőven termesztenek itt szőlőt is. És hát tudjuk jól, hogy Barinak van komoly labdarúgó csapata, és a foci rajongók ezt tudják, de rögbi meg evezős csapat is van errefelé. Jó magam egyébként Bariban autóval is voltam, mégpedig úgy, hogy Budapestről lejöttem egészen Porto Cesareig, ami még délebre van, aztán onnan ellátogattam Bariba, és ott eltöltöttem egy időt, aztán utána megint visszamentem, megint eljöttem, tehát én értemben autóval is kipróbáltam. Nem egy túlságosan bonyolult, tehát Nápolyban ott volt olyan, hogy egy kicsit úgy éreztem, hogy összeszorul a gyomrom, hogy mi lesz itt, mert nem is volt olyan autó ott, amit ne húztak volna meg. Hát Bariban azért szintén dél-olaszosan vezetnek, tehát nem azt mondom, hogy friss jogsival rögtön induljunk el Budapestről kocsival Bariba, de hát azért túl lehet élni azt, hogy ott vezetgetünk egy kicsit, úgyhogy én gond nélkül tudtam parkolni és megvezetni, és nem volt gond. Bár hozzáteszem, akkor még nem volt közvetlen járat, és úgy éreztem, hogy hát most az, hogy Budapestről elmenjek Rómába, Rómából Bariba, hát én imádok vezetni egyébként, mert úgy tudok hatalmas utakat megtenni, hogy így megállok, és szinte fáradtság nélkül csak beállok egy kellemes sebességre, ami a kötelező, vagy a lehető legmagasabb, de szabályos sebesség, és akkor azzal elmegyek a világ végére is, és közben így gondolkodom az élet értelmén, vagy bármi máson, meg figyelek, és érdekes az, hogy szerencsére nem alszom el, bármennyire fáradt vagyok. Ezt azért merem így elmondani, mert azért vezettem úgy, hogy az Egyesült Államokat is keresztül kasul autóval bejártam éjszaka hajnalba mindenhogyan, tehát elmentem a keleti parttól egészen a nyugati partig, meg úgyis a nyugati partról elmentem a keleti partig, északról elmentem délre, tehát így hosszú napokat, tehát volt, hogy egy hónapot utazgatással töltöttem ilyen óriás Amerika túrákon, meg a világ számos más pontján is rengeteget autóztam, Ausztráliában például, és hát Olaszországot illetően is sokat kocsiztam, de kocsival voltam Gibraltárban is, úgyhogy egy dolgot megtanultam, hogy szerencsére én nagyon éber tudok maradni, még akkor is, hogyha egyébként fáradt vagyok. De ezt azért hangsúlyozom, mert volt olyan barátom, meg hát van is, mert még mindig a barátom, de elaludt a volán mellett. És jöttünk haza, egyébként Erdélyben voltam, Erdélyből jöttünk haza, este 10 óra körül tudtunk elindulni, mert volt egy programunk Székelyudvarhelyen, és akkor 3 óra körül valamikor elaludt. De úgy elaludt, hogy láttam, hogy hirtelen így elkezd bóbiskolni, és akkor szépen így alszik, és akkor gyorsan megfogtam bal kezdel a kormányt, a másik kezemmel pedig fölráztam, és közben tartottam, aztán hamar visszaébredt, de akkor azonnal átültem én, és akkor vezettem tovább. Úgyhogy azért megijedtem, azóta nem hagyom este vezetni, soha mellettem nem vezethet, de az biztos, hogy Olaszországba, Dél-Olaszországba autóval le lehet menni, de hát akkor javaslom, hogyha valaki hosszabb időt eltölt, vagy pedig azt szereti, hogyha kirándulgathat mindenhova, és nem feltétlenül akar ott bérelni kocsit. Hát igazából a legegyszerűbb, hogy repülővel lejövünk, és itt bérünk egy autót, és akkor mindent meg tudunk nézni. Vagy az is jó, hogyha a tömegközlekedést használjuk, de azért az annyira nem jó. Tehát mint amennyire mondjuk sok látnivalóval, meg mint amilyen sok helyre elmehetünk egyébként. De a dél-olasz terület, ez a Csizma sarkának környéke, ez valóban olyan, hogy sok-sok csodát láthatunk, nem feltétlenül Bariban. Tehát Bari is szép, Bari is jó, Bari is megéri a látogatást, de ha innen kimozdulunk és elmegyünk Gallipoliba, Otrantóba, elmegyünk Porto Cesareóba, elmegyünk az olasz Maldívra, ott megnézzük a kis városokat, barangolunk egy kicsit a szőlős dombok között, akkor valóban azt mondjuk, hogy hát ez valami gyönyörű ez a hely. Bari óvárosának a képe is olyan jó pár helyen, hogy hát jó, de láttam már nagyobb csodát, a tengerparti rész is hasonló, de attól még egy szerethető város, és közlekedési szempontból pedig abszolút mértékig megugorható. Fontos kikötő, Európa kapujának is nevezik, mert hogy innen indulnak a Balkán-félsziget és közel-kelet felé is hajójáratok, Dubrovnikba, Horvátországba, és eljuthatunk hajóval innen Albániába, Montenegróba, de Korfura is, akár hogyha valaki szeret hajókázni, akkor azt is megteheti, hogy mondjuk ide eljön repülővel, és aztán innen eljön egy hajóúttal Korfura, és Korfuról pedig utána hazarepül Budapestre egy másik járattal, úgyhogy sokféle lehetőség van. Tehát tényleg, ha valakinek vagy pénze, vagy ideje van, akkor valóban lehet bőven utazni, mert hát vagy pénzre, vagy időre van szükség. Ha meg időnk is van, meg pénzünk is van, hát akkor tényleg ránk vár a világ, és hogyha eljutunk egy izgalmas helyre, akkor egy kicsit önmagunkat is jobban megismerjük. Bari minden esetre izgalmas hely, úgyhogy nem véletlen az, hogy egyre másra keresik fel a magyar vendégek, és ami még lényeges, hogy jó idő van alapvetően, kellemes, jó a levegő, tehát most is olyan idő van, hogy lehet nyugodtan sétálgatni, akár rövidújúba is, bár estékre még azért a pulóver mostanában kell, de hát ahogy elmegyünk május felé, június felé, már nyugodtan ezt is levehetjük, és akkor egyre melegebb lesz, egyre keményebb lesz az idő. De hát hamar melegszik, sokkal hamarabb ott, mint nálunk, tehát itt még azért nálunk kiskabát kell, miközben ott már tényleg elfejthetjük a nappali órákban, és sétálgathatunk a kabátot, és sétálgathatunk akár rövidújúban is. Hölgyeim és uraim, Garai Bendegúz segítőtársam nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik Önöktől a műsorvezető, Kis Róbert Rihárd. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok itt az Inforádióban. Viszont hallásra!